Egy lelkésztől hallottam, mesélte, hogy a gyerekkorában az édesapjától kapott egy földterületet, illetve a kertjükben egy ilyen kisebb részt, ahova ő is ültethetett zöldségeket. És ha jól emlékszem, akkor ő babot ültetett, viszont nagyon türelmetlen volt, mert nagyon lassan nőttek a kis növénykék, úgyhogy egy idő után arra gondolt, hogy segítségre van szükségük, úgyhogy kiment, és a kis kinőtt babokat egy-egy kicsit meghúzta fölfele. És tényleg ez nagyon hatékony volt, mert ezzel megnőttek valamennyivel a babok. Igaz, hogy pár milliméter, de így is gyorsabban nőttek, mint természetesen. Úgyhogy ezt megismételte, és a következő napokban is kiment, és minden nap egy-egy picit kinnebb húzta, kifele húzta, felfele húzta a kis növénykéket. És nagyon örült, és tényleg azt gondolta, hogy hú, ez igen, na, ez egy hatékony módszer. Így fel lehet gyorsítani, meg sokkal jobban növekszenek így a növények, úgyhogy már azon gondolkodott, hogy ezt majd másokkal is megosztja, ezt a nagy titkot. Csak hogy egy pár nap után ez a sikeres módszer úgy látszott, hogy mellékhatásai is voltak, mivel a növények elszáradtak. Addig-addig húzogatta, míg már a gyökerük nem volt teljesen a földbe kapaszkodva, nem kapott táplálékot, és elszáradtak. Na hát ma nem vagyis a növénytermesztésről fogunk beszélni, hogy hogyan lehet gyorsabban növeszteni a növényeket, hanem a hit növesztéséről. Hogyan lehet erősebb hitünk? Jézus Krisztus, mielőtt elhagyta volna a tanítványait, Lukács evangéliumának a 18. fejezetének a 8. versében a következőt mondta, és ez egy profécia volt a Jézus eljövetele előtti időszakról. Lukács evangélium a 18. fejezet 8. versében ezt olvassuk. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljö, avagy talál-e hitet a földön? Egy érdekes kérdést tesz fel itt Jézus. Itt összekapcsolja a Krisztus várását a hit kérdésével. Amikor eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Ha ezt az egyetlen mondatot vesszük, akkor azt látjuk, hogy az nem kérdés, hogy eljön-e Krisztus. Ez ott van ebben a mondatban, mint egy biztos pont, egy fix pont. Tehát az ember fia biztos, hogy el fog jönni hatalommal és dicsőséggel. A kérdés az, hogy talál-e majd hitet a földön. És valóban, hogyha manapság körbenézünk a világban, akkor nagyon kevés olyan keresztény van, vagy egyáltalán nagyon kevés olyan ember van, hogyha az egész emberiséget nézzük, aki igazán hisz Istenben és igazán bízik benne. Sokan vannak, akik ezt mondják, hogy hát nekem nincs hitem. Mit tudnánk mondani egy ilyen embernek, mit mond a Biblia erről a kérdésről? Az első ige, amit elolvasunk, az a Róma beliekhez írott levélben található, a 12. fejezet 3. verse. Mert a nékem adatott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek, hogy fejeződik be ez az ige, a hit mértékét. Tehát mindenki kap Istentől egy bizonyos mértéket a hitből. Azt mondanám, hogy az alapcsomagban, amit kapunk Istentől, benne van egy bizonyos mértékben a hit. Az Efézus beliekhez írott levélben is olvasunk arról, hogy mindenki kap ajándékból Istentől hitet. Az Efézus beliekhez írott levél 2. fejezetének a 8. verse ezt mondja. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Tehát ez a Az ajándék egyrészt a kegyelem is, ami által nyerjük az üdvösséget, de a hit is, amit ugyancsak Istentől kapunk. Láttam a Facebookon egy képet, ahol testépítő személyek voltak egy ilyen versenyen, és közöttük ott állt egy fiatal is, aki nem foglalkozott testépítéssel. A többiek mind izmosak voltak, és csak úgy feszítettek a képen. Ő viszont ott állt a többiek között, kicsit pöttyett hassal, meg az izma is nagyon kicsik voltak. Tehát ő megmaradt az alapcsomaggal. A többiek viszont fejlesztették, és dolgoztak azon, hogy izmosak legyenek. Lehet, hogy ez egy kicsit profán kép, de a hit is olyan, mint az izom. És hasonlóan működik. Egyrészt kapunk belőle egy alapcsomagot, de lehetőség van arra, hogy fejlesszük. És szeretném, hogyha ma délelőtt ezzel a kérdéskörrel foglalkoznánk, hogy hogyan fejleszthetjük a hitünket, hogyan növelhetjük a hitünket. Nézzünk meg egy pár erőgépet, amin keresztül a hitünket tudjuk fejleszteni. Elsősorban, ha megvizsgáljuk, hogy mit is jelent tulajdonképpen a hit, mivel hasonlítható, akkor talán egy szinonima az lehetne a bizalom. És az emberek között is, hogyha megnézzük, hogy mitől függ a bizalom kérdése az emberekkel kapcsolatban, akkor talán az első fontos tényező az, hogy mennyire ismerjük az illető szemét. Igaz, hogy nagyon sok más tényező is befolyásolhatja ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. És ez az Istennel való kapcsolatunkban is igaz. Attól függően, hogy mennyire ismerjük Istent, attól függ a benne való bizalmunk. Ezt látjuk így a bibliai történetek során. Ábrahám az elején lehet, hogy még kevésbé hitt Istenben, meg bízott benne, és amikor Egyiptomban voltak, akkor próbált saját megoldásokat találni arra, hogy nehogy a feleségét, vagy bajuk essen. Aztán később a gyerek kérdésében is saját megoldásokat kerestek, de hogy Istennel járt, és egyre inkább megismerte az Istent, egyre jobban megbízott benne. A Róma beliekhez írott levélben a 10. fejezet 17. verse rávilágít arra, hogy honnan is ered a hit, vagy hogyan is fejlődhet a hit. A 10. fejezet 17. versében ezt olvassuk. Azért a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Tehát mi az, ami által fejlődik a hitünk, hogyha Isten igéjét halljuk, vagy olvassuk. Régebb talán nem volt annyira lehetőségük az embereknek, hogy olvassák, mert hát nem tudtak annyira jól olvasni, vagy kevesen tudtak olvasni. Viszont mi most már lehetőségük van nem csak olvasni, hogy nem csak hallani, hallgatni, akár az ige hirdetésen Isten igéjét, vagy fel van véve, most már fel van olvasva a Biblia, és akár ilyen módon is lehet beszívni, magunkba szívni az Isten igéjét. Tehát hallani vagy olvasni, és ez az, ami fejleszti a hitünket. Az, ahogy látjuk, hogy a Jóisten hogyan dolgozott a Bibliában, a Biblia embereinek az életében, Mózes, József, Eszter, Dávid, Dániel, és sorolhatnánk sok más példát, olyan tapasztalatokat szereztek ezek az emberek Istennel, amik megerősítették a benne való bizalmukat. De lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a bibliai emberek, ezek ilyen különleges emberek voltak, de az igazság az, hogy a bibliai emberei is pont olyan emberek voltak, mint mi. Lehet, hogy ha a neveket kicserélnénk, hogy Józsi, Róbi, Marika, Éva, Marci, Ági, és sorolhatnánk, Isten ezeket az embereket is pont úgy, vagy ezeknek az embereknek az életében is pont úgy dolgozott, mint ahogy a mi életünkben is dolgozhat. Úgy, ahogy az ő imáikra válaszolt, hasonlóképpen válaszol a mi imáikra is. Úgy, ahogy jelen volt az ő életükben, a mi életünkben is jelen szeretne lenni. A hit hallásból van, és ez Isten igéje által. Tehát, hogyha olvassuk, hallgatjuk ezeket a történeteket, amik a Bibliában benne vannak, és látjuk azokat a csodákat, amiket Isten tett az ő életükben, ez erősíteni tudja a mi hitünket, a mi bizalmunkat. Egyrészt megismerjük jobban Istent, másrészt látjuk azt, ahogy dolgozott és dolgozhat a mi életünkben is. Pál apostol a Timóteushoz írott első levelében így írt Timóteusnak, az első fejezet 15. és a 16. versében: igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik között én vagyok az első. De azért könyörült rajtam, hogy Krisztus Jézus bennem mutassa meg legelőbb teljes hosszútörését, példa gyanánt azoknak, akik majd hisznek benne az örök életre. Tehát Pál apostol elmondja, hogy az, amit Isten tett az én életemben, az egy példa lehet másoknak is, és ezáltal mások is hinni fognak Istenben. Tehát a Bibliának a történetei, amelyeket olvashatunk, amelyekről hallhatunk, hallgathatunk, ezek segítenek abban, hogy növekedjen a mi hitünk, a mi bizalmunk Istennel szemben. Calvin nagyon érdekesen fogalmazta meg a hit kérdésével kapcsolatban a következő gondolatot, mondta: a hit nem egy távoli szemlélődés, hanem Krisztus átölelése. Nem azt jelenti a hit, hogy valami távoli pontba nézünk, egy sűrű ködön keresztül, és a homályban látjuk valaminek a körvonalát, hanem az igazi hit egy személyes, közeli kapcsolat Jézussal. Jézus itt van mellettem, számíthatok rá minden percben, ő fogja a kezem, hogy el ne essek. Ezt jelenti a hit, ez a bizalom. Pál apostol is, amikor keresztül ment mindenféle nehézségen, akkor ezzel összegezte: ezért is szenvedtem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem. És meg vagyok győződve arról, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra napra. Tudom, kiben hittem. Tehát a hit, nagyon szépen fogalmaz a zsidókhoz írott levélben is, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. És Pál apostol ezt így is élte meg. Nem csak valami nagyon távoli, valami nagyon bizonytalan, hanem egy személy, akit én nagyon jól ismerek, akiben megbízhatom, akivel megtapasztaltam azt, hogy ő mindig mellettem van, és akire számíthatok. Egy következő gondolat azzal kapcsolatban, hogyan növelhetjük a hitünket, az, hogy tartsuk számon Isten imáinkra adott válaszait. Mózes 5. könyvében a 8. fejezet 2. versében olvassuk, de nem csak itt találunk ilyen jellegű felhívást Isten részéről, hanem a Biblia több részeiben: és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában. Emlékezzél meg, ahogy hordozott téged az Isten. Jegyezzük le a tapasztalatokat. Az életünk különböző területein tapasztalhatjuk Istennek a jóságát. Az egészség területén, akár a munka, pénzügy, munkahely, vagy a kapcsolatok, család, barátok, vagy amikor másokért imádkozunk, és látjuk, hogy Isten válaszol ezekre az imákra. Lehet van, aki azt mondja, hogy velem nem történik semmi. Vajon tényleg? a farizeusok oda mennek Jézushoz, és mondják, hogy mutass nekünk jelet, és hiszünk benned. Ha ott lettem volna, akkor megkérdeztem volna, hogy tessék, nem láttátok a sok gyógyítást, csodát, amit Jézus tett? Jézus is ezt mondja a farizeusoknak, van szemetek, és mégsem láttok, van fületek, és mégsem hallotok. Mi hogy állunk? Azért kaptuk a szemünket, hogy lássunk. Vegyük észre Istennek a csodáit körülöttünk, az életünkben és a körülöttünk levő körülöttünk levőknek az életében. Györgyi mondta az este, hogy elég, ha a tükörbe nézünk. És egy csoda néz vissza ránk. Az emberi szervezet, ahogy felépítette ezt a Jóisten, ahogy működik ez az egész, ez az egyik legnagyobb csoda. De Isten rengeteg más csodával vesz körül bennünket, olyan dolgokkal, amikkel megmutatja, hogy mennyire fontosak vagyunk is, hogy szeret minket. Csak sajnos sokszor nem figyelünk oda, vagy lehet, hogy feltűnik, de hamar el is feledkezünk róla. Ha Izrael népének a történetét olvassuk, akkor elég elszomorítva, hogy milyen sokszor elhagyták az Istent. És a Biblia elmondja, hogy a hitehagyásuknak az oka az pontosan az volt, hogy elfeledkeztek arról, ahogy Isten vezette őket. Ugyancsak itt a Mózes 5. könyvében, a 32. fejezetében, a 18. versben olvassuk, a kősziklát, aki szült téged, elfeledted. Megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged. Ellen White is megfogalmazza, hogy nem kell félnünk jobban, vagy nem kell félnünk a jövőtől, csak abban az esetben, ha elfelejtjük a múltat, ahogy Isten vezetett bennünket. Tehát a legnagyobb veszély az, hogy elfelejtjük azt, ahogy Isten vezetett bennünket. Tehát a feledés hitehagyáshoz vezet, ezzel szemben a megemlékezés pedig erős hitet eredményez. Lehet, hogy, vagy legalábbis én úgy emlékszem, hogy már beszéltem erről, mennyire fontos, hogy leírjuk a tapasztalatainkat. Ha gyülekezetben lennénk, akkor megkérdeznélek, hogy ki az, akinek sikerült, hogy emelje fel a kezét, hogy ki az, aki mondjuk az elmúlt héten, vagy elmúlt hónapban legalább egy tapasztalatot leírt. Biztos, hogy volt tapasztalat, a kérdés az, hogy leírtuk-e. Hát nem merem megkérdezni, mert sajnos, hogy elég nehezen tudunk döntéseket hozni, elég nehezen tudunk alkalmazni dolgokat, amiket tanulunk. Ez így a lelkészségnek egy ilyen nehézsége, hogy hát hiába prédikál a lelkész, meghallgatjuk, aztán folytatódik az életünk tovább, ahogy volt. Kőművesként dolgozik édesapám, és nyáron sokat dolgoztam én is vele, illetve nem az elmúlt nyáron, hanem ameddig otthon voltam. És hát így összehasonlítva a kőművességet a lelkészséggel, van egy ilyen előnye a kőművességnek, hogy ott, hogyha az egyik téglát rárakod a másikra, és mondjuk egész nap ezen dolgozol, hogy a téglákat rakod egyiket a másik után, este, amikor visszanézel, akkor ott van egy fal, amit fölraktál. És látszik az eredménye, van hatás annak, hogy dolgoztál. Hát a lelkészségben sajnos, hogy ez egy ilyen hátrány, hogy hát éveken keresztül prédikálunk, és tesszük a téglát egyiket a másikra, visszanézünk, aztán nem sok változást látunk, de hát ez sajnos, hogy a saját életünkben is így van, tehát én lelkészként is ezt tapasztalom, hogy hát a Jóisten többször és többször meg kell szólítson ahhoz, hogy eredményt tudjon elérni. Úgyhogy most újból bátorítani szeretnélek arra benneteket, hogy vegyetek egy füzetet, egy valamilyen kis kinek ahogy kedvesebb, és abba jegyezzük fel a tapasztalatokat, amiket Istennel szerzünk, azért, hogy újból és újból emlékezni tudjunk ezekre. Zsoltár író következő szavakkal beszél erről: megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Tehát nemhogy csak nem felejti el, hanem újból és újból visszahoz az emlékezetébe, ezeken elmélkedik, ezeken gondolkodik. 105. Zsoltárban is egy felhívást intéz: emlékezzetek meg csodáiról, amelyeket cselekedett, jeleiről és szája ítéletéről. Tehát jegyezzük le ezeket a tapasztalatokat, vegyük észre, nyissuk ki a szemünket, vegyük észre őket, és tartsuk frissen az emlékezetünkben, amiket Isten tett. Egy harmadik fontos elv, hogy ne a körülményekre összpontosítsunk. A körülmények azok lehetnek sötétek, lehet, hogy csak köd van körülöttünk, és nem látjuk a napfényt, nem hatol rajta át egy napsugár se. Lehet, hogy annyira közel kerültünk a problémához, hogy már semmi más nem látunk, annyira rászűkültünk, hogy semmi másra nem tudunk gondolni. Mégis a Biblia arra hív bennünket, hogy nézzünk a láthatatlanra. Korintus beliekhez írott levél, 4. fejezet, 18. versét, hogyha megnézzük, akkor Pál apostol ezt tanácsolja: mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát ne csak emberileg gondolkozzunk, gondoljunk Istenre és az ő nagy hatalmára. Hagyd abba a probléma szemlélését. Nézted már eleget, tudod jól, hogy mi a gond. A problémára való összpontosítás nem fogja megoldani a problémát. Erre hív bennünket: nézz rám és élsz, mondja Isten. Nézzünk a megoldás felé, nézzünk Isten felé. Egy másik igében ezt mondja, hogy térjetek hozzá a föld minden határáról, hogy megszabaduljatok. Vigyük Istenhez azt a problémát. Emlékszünk Dávid és Góliát történetére, hogy ő se azt nézte, hogy Góliát mennyire óriási és milyen jól felszerelt, hanem ő azt mondta, hogy én Istenben bízok, abban, aki megszabadított engem az oroszlántól, a medvétől, és ő fog ebben a helyzetben is engem kimenekíteni. Pál apostol elmondja, hogy mi is a hit: a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Illetve van egy másik fordítás, ami nekem nagyon tetszik: hinni azt jelenti, hogy bizonyosok vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Kicsit ilyen mai megfogalmazásban mondja el ugyanazt a gondolatot. Tehát a hit nem arra tekint, ami látszik. Úgy tűnik, hogy óriási problémánk van, úgy tűnik, hogy nagy bajban vagyunk, úgy tűnik, hogy nincs kimenekvés. Ez az, amit látunk, ez az, ami körülvesz bennünket. De a hit a láthatatlan dolgokra tekint, a láthatatlan világra, és Istenre, aki szemünk számára láthatatlan, de a hit szemével észrevehetjük, és láthatjuk azt, hogy ő él, hogy ő dolgozik az életünkben. Ágoston a következő képen fogalmazta meg: a hit az, hogy elhisszük, amit nem látunk, és érdekes, ahogy fogalmaz, és a hitnek a jutalma az, hogy meglátjuk azt, amiben hittünk. Tehát első lépésként a hit szemével látjuk azt, amit nem látunk, És utána eredménye az lesz, hogy meg is fogjuk látni a valóságban is azt, amiben hittünk. Egy következő gondolat, egy következő erőgép, amin keresztül a hitünket fejleszthetjük, hogy beszéljünk hittel, még akkor is, amikor gyenge a hitünk. A bibliai emberei hittel beszéltek. Hittel beszéltek és hittel énekeltek. Például ott van Gedeon, aki egy 300 főből álló kis csapattal rendelkezett, és annak ellenére, hogy egy óriási hadsereg vette körül őket, mégis hittel kiáltottak. Vagy Józsué és a nép, amikor ott álltak a bevehetetlen falak előtt, és akkor is győzelmet kiáltottak a falak ellen. Vagy Pál és Silás, aki a börtönben hittel énekeltek, miközben kalodában volt a kezük és a lábuk. Vagy a 10 kém közül ott volt a 10, aki, hát, ilyen az az ország, óriások lakják, és sorolták a nehézségeket. De ott volt a 2, akik hittel beszéltek, bíztak Istennek az ígéretében, és be is teljesítette Isten az ő ígéretét. Tehát beszéljünk hittel, és hitünk lesz. Beszéljünk a kételjeinkről, és kételjeink lesznek. Egyezzük meg ezt az elvet. Hogyha mindig csak a kételjeinkről, a nehézségeinkről beszélünk, ezek visszahatnak ránk, és még jobban elkeserítnek, még jobban elszomorodunk, még jobban elmegy a hitünk és bizalmunk. Ha viszont hittel, reményteljesen beszélünk, akkor hittel fogunk rendelkezni. Ellen White is felhívja a figyelmet, hogy a szavaink visszahatnak ránk. Hogyha hittel fogunk beszélni, hittel fogunk rendelkezni. Néhány gyakorlati tanács is a hit növelésével kapcsolatban, vagy a hittel teljes imádkozás kapcsán, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, és tegyük rá az újunkat Isten ígéreteire. A Biblia tele van olyan ígéretekkel, amelyek az élet különböző helyzeteire adnak bátorítást. Akár el vagyunk keseredve, akár pénzügyi gondjaink vannak, és sorolhatnánk az élet minden területén betegség. Istennek van legalább egy ígérete, egy idős lelkész, aki összeszámolta, az 3600, már nem emlékszem pontosan hány, de több mint 3600 ígéretet talált a Bibliában. Tehát ott vannak Istennek az ígéretei, amire támaszkodhatunk. És akár amikor imádkozunk, akkor konkrétan megkereshetünk egy olyan igeverset, egy olyan ígéretet, ami az adott problémára egy válasz, egy biztosítás Isten részéről, hogy ő segíteni fog. És talán utolsó gondolatként, ami kapcsolódik a korábbiakhoz, hogy olvassunk és foglalkozzunk Isten hűségéről, és azzal, ahogy ő dolgozott az emberek életében. Találtam a YouTube-on egy ilyen csatornát, ahol tapasztalatokat osztanak meg az emberek, ilyen 3-5 percben, arról, ahogy Isten válaszolt az imájukra. Talán pont így is nevezték el a csatornát, vagy Answered TV, vagyis megválaszolt csatorna. Sajnos, hogy csak angolul van, ezért ajánlottam volna mindannyiótok számára. De nagyon sok ilyen tapasztalat van ott el, sok tapasztalat mondanak el, különböző személyek, és akkor ilyen 3-4-5 percben elmondják, hogy hogyan válaszolt Isten az ő imájukra. Töltsük meg az elménket ilyen tapasztalatokkal. Egyrészt a saját tapasztalatainkkal, másrészt mások tapasztalataival. Úgy a Bibliából, mint a hétköznapokból, akár így a testvéreink tapasztalataiból. Nagyon örülök, hogy a következő szombaton a az Isten tiszteletnek pont egy ilyen része lesz, vagy ez lesz az Isten tisztelet, hogy különböző tapasztalatokat fogunk hallani a testvéreinktől, hogy hogyan dolgozott az Isten az ő életükben. Emlékszem, hogy a múltkor is, amikor volt, akkor nem tudtam én akkor jelen lenni, mert Sopronban voltam, és most is úgy lesz. Viszont a felvételről meghallgattam, és nagyon épültem abból, amit elmondtatok. Talán a Györgyi volt, meg az Imre, meg az Encsi, és nagyon hasznos volt ezeket hallani, hogy a Jóisten hogy dolgozik még ma is a ti életetekben. A Mózes 4. könyvéből olvasnék egy ígét, amivel zárnám a mai elmélkedést, a 23. fejezet 19. versét. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e ő valamit, hogy meg ne tenné, ígérje valamit, hogy azt ne teljesítené. Bízhatunk Istenben, bízhatunk az ő ígéreteiben, és dolgozhatunk azon az ő kegyelme által, hogy erősebb és erősebb hitünk legyen, egyre jobban megismerjük, megtapasztaljuk Istent, egyre jobban bízunk és belé kapaszkodjunk erős hittel, amelyet az ő kegyelme által valósítson meg mindannyiunk életében. Amen. Mennyi Istenünk, köszönjük, hogy a Biblia tele és tele van olyan történetekkel, amelyekben azt láthatjuk, hogy te jelen vagy a földünk és az életünk során. Tapasztalhatjuk a te jóságodat, szeretetedet, és segítesz abban, hogy egyre inkább erős hittel bízzunk te benned. Urunk, Jézus feltette ezt a kérdést, hogy amikor visszajön, akkor talál-e hitet a földön? Add Istenünk, hogy az életünkben találhasson hitet Jézus. Kérjük, hogy te fejleszd a mi hitünket, bizalmunkat, segíts megtapasztalni azt, hogy te dolgozol a mi életünkben, és a veled való járásban egyre inkább megerősödjön a veled való kapcsolatunk. Köszönjük, hogy ilyen értelemben rád bízhatjuk magunkat, és köszönjük a sok-sok tapasztalatot, amelyet eddig szerezhettünk veled. Áldjuk és magasztaljuk szent neved az Úr Jézus nevében. Amen.